Kedves testvérek, a ma esti együtt létünkön a János evangéliumából olvassuk újra Isten igéjét, de most 10 fejezettel visszalapozunk a tegnapihoz képest, és János evangéliumának 3. részéből, az első 9 versből hallgathatjuk Isten igéjét. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Kedves testvérek, szerda este volt az első alkalom, amikor itt lehettem, és a lelki élet elakadási pontjai közül azt jártuk körül először, hogy milyen az, amikor valaki a szoros kapunál megrekedés, nem tud egy őszinte, igaz bűnvallást elmondani Istennek, miután meglátta, belátta, megítélte saját maga is, és szégyelte a bűneit. Tegnap este arról beszéltünk, hogy lehet, hogy valaki eljut odáig, hogy bűnt lásson és bűnt valljon, mégis megakadhat a hit útján, hiszen, amint az Péter apostollal is megtörtént a tegnap olvasottak szerint, Jézus Krisztus helyettes áldozatára, a kereszt elvére, a gőgös óemberi természet azt mondja, hogy nem. Én szeretném kiérdemelni, hogy Isten tisztának fogadjon el, én szeretném magamat megmosni, és olyan jó az, hogyha Isten megértethette velünk, hogy ez nem csak Péternek nem sikerülhetett, hanem nekünk sem sikerülhet. Ezt a megtisztulást mi csak ajándékba tudjuk elfogadni Jézustól. Ha megnyílik előttünk a mennynek a kapuja, kívánom, hogy valamennyünk előtt az nyíljon meg, és csak azért történhet, mert Jézus vére érted és érten folyt. Te vétkeztél, én vétkeztem, Jézus bűnhödött, és mi szabadulunk. Mi tisztulunk, mi megtartatunk. A most olvasott ige szakasz ugyancsak egy elakadt embernek az alakját villantja föl előttünk, akinek az a neve, hogy Nikodémus, és azt olvastuk róla, hogy egy éjszaka ment Jézushoz. Úgy ment el, mint amikor valaki sürgősen az éjszakai orvosi ügyeletet keresi föl, mert sürgős az ügy, mert nagyon gyorsan szükség van neki segítségre. Szokták ezt az ígét úgy magyarázni, hogy tartott a zsidóktól, és inkább félelmében választotta az éjszakai órát a Jézussal való beszélgetésre. Nyilván van ennek valóságtartalma, de nem hiszem azt, testvérek, hogy pusztán a félelme motiválta. Egyszerűen lehetett a lelkében, a szívében egy olyan kérdés, egy olyan dolog, ami sürgetően fontos volt Nikodémus számára, ami nem tűrt halasztást, nem engedte meg, hogy a következő reggelig, a következő délelőttig várjon. Valahol ez a Nikodémus nevű ember csődbe jutott a lelki életében, elakadt. A gond talán az, hogy ő maga se tudta, hogy hol akadt el. Nem tudta volna saját maga számára megfogalmazni, hogy mi nem stimmel az én vallásos életemben. Annyit tudunk róla a Bibliából, hogy farizeus és főember volt, a zsidók főembere, akiről elmondja nekünk a Biblia, hogy kereste az Isten országát. Érdekelte őt az Isten országának a titka, Nagyon fontos neki volt, hogy Isten országának a lényegét megértse, felfogja, és maga is az Isten országa tagja kívánt lenni. És azt testvérek, hogy ő farizeus volt, az azt jelentette, hogy az Isten országát ő nagyon nagy buzgósággal kereste. Ha annyit hallunk, hogy farizeus, akkor általában a jézusi jajok jutnak eszünkbe, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok. Leggyakrabban az jut eszünkbe, hogy micsoda késhegyre menő vitákat provokáltak ők az Úr Jézussal, és hajlamosak vagyunk kizárólag negatív színben látni magunk előtt a farizeusokat. De az a helyzet, testvérek, hogy el lehet róluk mondani nagyon sok pozitív dolgot. Olyasmiket, amikben engem a református lelkész mivoltomban megszégyenítenek, mit mondjak, utcahosszal vernek. A farizeusok nagyon jól ismerték az Isten igéjét. Szeretnék én olyan bibliaismerettel bírni, mint amilyennel Nikodémus rendelkezett, vagy amilyennel a tarzusi Saul rendelkezett. Egy igazi farizeus annyira jól ismerte a Bibliát, hogy bibliai könyveket szóról szóra tudtak. Nikodémus nagyon becsületesen kereste az Isten országának a dolgait. A farizeusokról azt is tudhatjuk, és ez is azt gondolom, hogy elismerésre méltó dolog, hogy komolyan vették a böjtölést, komolyan vették az imádságot, az adakozásra is úgy tekintettek, hogy az valóban kötelessége egy hívő embernek. Aszkétikus életet is képesek voltak élni, nagy önmegtagadásban, nagy odaadással keresték ők az Isten országát. És nagyon buzgón gyakorolták a maguk zsidó vallásos hitét. És ez a Nikodémus úgy érezte, hogy miközben én ezt csinálom, miközben én mindazokat a dolgokat teszem, igyekszem megtenni, amiket Mózes előírt, mégsem megy úgy, ahogyan kellene. Nem az igazi, így ez az élet. Valami nagyon-nagyon hiányzik belőle. Például az öröm hiányzik belőle. Hiányzik az igazi békesség is. És miközben Nikodémus ebben örlődik, ebben erjed, azt hallja és azt látja és azt tapasztalja, hogy e körül a názáreti Jézus körül valami más van. Ott valami más van, mert Jézus körül valami nagyon jó dolgok vannak. Ebben a názáreti Jézusban van valami, ami én belőlem teljességgel hiányzik. Ez a názáreti Jézus olyan dolgokról beszél, és olyan békesség árad belőle, és olyan hatalommal szól, és olyan megmagyarázhatatlan légköre van ennek az egész embernek, és minden, ami körülötte van, az annyira kívánatos, hogy feltűnő hozzá képest, hogy az én életemből ez mennyire hiányzik. De miért hiányzik? Mit nem csinálok én jól? Hát nekem is van Bibliám. Én is olvasom a Bibliát, ugyanazt olvasom, mint Jézus. Mi az hát, ami én nekem nincs meg? Miért hiányzik belőlem a belső öröm? Miért nincs nekem az én vallásos életemben igazi örömöm és igazi békességem? Miért nem vagyok én boldog farizeus létemre? Hát a Biblia, testvérek, hogyha úgy nézzük, a boldogságoknak a könyve. Tessék kinyitni a Zsoltárok könyvét, nem is kell a hegyi beszéd boldogmondásait nézni, maradjunk annál a Bibliánál, amit Jézus is használt, amit Nikodémus is ismert, és a Zsoltárok könyvében tucatszám olvassuk, hogy boldog az az ember, aki boldog ez az ember, boldog az az ember, és mind arról szól, hogy az Istennel szeretett kapcsolatban élő ember egy boldogságot élhet meg. És Nikodémus törekedett, tette, csinálta a dolgokat, és nem volt boldog. Mint ahogy ma is nagyon sok olyan embertársunk van, aki végzi a maga vallásos gyakorlatát, megteszi azt, amit a hittételek elébe írnak, gyakorolják a hitüket, és hogyha nagyon őszinték ezek az emberek, ma is azt kell, hogy kimondják, hogy mégse vagyok boldog. Én ugyanolyan boldogtalan vagyok, mint más. Pontosan olyan boldogtalan tudok lenni, mint aki a templomnak a környékére sem megy, soha az életébe egy darab Bibliát ki nem nyitott, és még egyetlen egyszer imára nem kulcsolta össze a kezét. Ugyanolyan nyomorult az én életem, ugyanolyan silányak és könnyen elpárolgók az örömeim, ugyanolyan ingatag a békességem, ugyanolyan hamar elfogy a türelmem, ugyanolyan hamar eljár a kezem és eljár a szám, mint annak, akinek eszébe se jut Isten. Éppen ezért lehet, hogy sok ilyen ember megtapasztalja azt, hogy a gyerekei megkérdezik tőle, hogyha nálad is olyan könnyen elszakad a cérna, mint annál, aki nem megy a templomba, akkor minek jársz oda? Ennyit ér az egész. Felesleges ezért oda menni, mert te is ugyanolyan ideges vagy, ugyanolyan boldogtalan vagy, mint a többi. Akkor inkább ne menjél. Hát Nikodémus tapasztalata a saját életében valami ilyesmi lehetett, testvérek. Tapasztalt valamit Jézus körül, ami ő neki úgy egymagában nagyon-nagyon hiányzik. És kedves testvérek, nem csak olyan emberek vannak, akik fáradoznak azon, hogy teljesítsék a vallási kötelességüket, és közben boldogtalanok, hanem olyanokkal is lehet találkozni, akik valamikor elkeveredtek egy evangelizációra, valamikor részt vettek egy lelki héten, egy csendes héten, vagy egy csendes napon, valahol egy lelki könyvet, irodalmat olvastak, és felébredtek, bűnlátásra jutottak, talán igazi bűnbánatra is jutottak. Lehet, hogy még az is megtörtént az életükben, hogy sírtak a bűneikkel, sírtak magukon, hogy én milyen nyomorult ember vagyok. Még az is lehet, hogy olyanok is vannak, akik azt is elfogadták, amiről tegnap este beszéltünk, hogy tudnék, az ilyen emberekért jött el Jézus, a helyettes áldozatot magukra nézve elfogadták, az Úr Jézus megbocsátotta a bűneiket, és aztán ez, hogy telik múlik az idő, mennek a napok, a hetek, a hónapok, egyszer csak úgy elkezd halványodni. Eltűnik az öröme, mindig lejjebb száll a lelkesedés, eleinte még minden nap olvasta a Bibliát, aztán elmaradhat, végén már egyáltalán nem kell neki az ige. Eleinte még nagyon fontos neki az imádság, aztán az sem hiányzik, napok, hetek, hónapok telhetnek el imádság nélkül. Mi lehet az oka ennek, testvérek, hogy olvasom az igét, talán még imádkozom is, és olyan szürke minden, hogy nem megy, valami hiányzik. Ismeretlen számomra az az öröm, amiről a Biblia ír. Ismeretlen az az öröm, amit Jézus a tanítványainak ígér. Ő azt akarja, hogy teljes öröme legyen az ő tanítványainak. Nekem meg még töredékes sincsen. Vagy ha van, nem sokáig tart. Lelkipásztorok is vannak itt, testvérek. Most tegnap előtt beszéltem a friss olvasmány élményemről, és nagyon lelkesít továbbra is a Sükös Pál féle Keskeny úton. Aki olvasta, ismeri a történetet, hogy az ifjú titánként gyülekezetbe kikerült lelkipásztor a nagy tudományával és a doktorátusával, csak éppen az élőhit hiányával, milyen mélyrepülésen kell, hogy végigmenjen, Isten hogy zúzza össze a büszkeségét, hogyan törik össze erkölcsileg ez az ember, amíg tényleg oda tud borulni az Úr Jézus keresztjéhez, és tényleg újonnan nem születik, és a Krisztus élete el nem kezd munkálkodni a szolgálatában is. Nos, testvérek, Nikodémus volt, tehát azt mondhatjuk el, hogy ilyen állapotban kerül el Jézushoz. Egy istenfélő ember, erről azt gondolom, hogy nem is érdemes vitát nyitni, hisz Istenben a maga módján, a maga vallásos meggyőződése szerint szereti, próbálja szeretni Istent, igyekszik engedelmeskedni, ismeri a Bibliát is, ő egy vallásos ember. És mit mond Jézus ennek az embernek? Ránéz, mond neki néhány mondatot, és ebből az derül ki, testvérek, hogy Jézus belelát ennek az embernek a szívébe. Úgy tűnhet, ahogy ezt a beszélgetést olvassuk, hogy Nikodémus elkezd beszélgetni az Úr Jézussal, és Jézus teljesen másról kezd el vele társalogni. Fordít egy jó nagyot a beszélgetésnek az irányán. Nem Jézus hibája ez. Inkább úgy mondanám, hogy Nikodémus az, aki nem a lényegről beszél. Nikodémus az, aki másról beszél, mint a bodóné, amikor kérik a bornak az árát. De Nikodémus nem látja a lényeget, de Jézus látja a lényeget. Nikodémus arról beszél, hogy Mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítónak, mert senki nem teheti ezeket a jeleket, csak akkor, hogyha vele van az Isten. Felelt neki Jézus, és mondta, bizony, mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémos úgy tűnik, hogy nem erről akar Jézussal beszélni, és Jézus egy másik irányba vált át. Mi ez? Mitől van ez? Miért teszi Jézus? Azért, testvérek, mert az Úr Jézus látja, hogy Nikodémus lelki életének mi az elakadási pontja. Jézus tökéletesen tudja, hogy hol van az a pont, mi az a mozzanat, ahol Nikodémus leállt és nem tud tovább haladni. Hol van ennek az embernek az életében a problémának a gyökere? És meg is mondja, az a bajod neked, Nikodémus, hogy te nem születtél újonnan. Te egy nagyon kedves, istenfélő ember vagy. Te egy nagyon drága, imádkozó ember vagy. Nagyon becsülni való, hogy szereted és olvasod a Bibliát, de akkor is, Nikodémus, neked megvan az az egy bajod, hogy te nem születtél újjá. Márpedig, Nikodémus, szükség neked is újonnan születned, akármilyen jó farizeus is vagy, mert aki nem születik újjá, az az Isten országát nem láthatja meg. Ha valaki nem született újonnan, az is elakadt ember. Nem csak a bűnt nem valló, nem csak a keresztet el nem fogadó, hanem az újonnan nem született ember is elakadt a Biblia szerint. Az Isten országába vezető úton, testvérek, az újjászületés az egy döntő kulcsfontosságú pont. És az Úr Jézus szerint sok ember akad el itt ma is. Sokkal több talán, mint gondoljuk. Sok olyan ember is, akiről azt gondoljuk mi, vagy azt gondolja ő saját magáról, hogy hívő ember. És a maga módján lehet, hogy jó gondolja magáról. Mert az eszével azt hiszi el, meg talán a szíve felével, harmadával, negyedével azt hiszi el, ami a Bibliában van. De nem biztos, hogy újonnan született. Nagyon sok ember van, aki nem tudja, hogy mi az oka annak, hogy nem lép előre a lelki életében, nem tud 5-ről a 6-ról előre jutni, ahogy mondani szokták, és Jézus Krisztusnak a különleges kegyelme, amikor megértheti, szembesülhet azzal, hogy az az én bajom, hogy nem születtem újonnan. Testvérek, Nikodémusnak a válaszából, aki nagyon okos ember, egy nagyon művelt ember és nagyon jó bibliaismerettel felvértezett ember, az derül ki, hogy Izrael tanítójának halvány fogalma sincs arról, hogy mit jelent az újjászületés. Nem tudja, hogy miért szükség neki újonnan születni. Miért mondja ezt neki Jézus? Azért kezd el arról beszélni, hogy hát vén ember létemre, menjek ismét anyám méhébe és jöjjek elő újból, ez lenne az újonnan születés? Abszolút nem ért semmit Nikodémus. Jézus türelmesen megmagyarázza neki, arról beszél, hogy ami testtől született test az, ami lélektől született lélek az. És ne csodáld, hogy azt mondtam neked, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Mit akarhat az Úr Jézus ezzel mondani vajon? Azt, hogy kedves Nikodémus, neked egyetlen egy bajod van, és ennek a bajnak a gyökere az, hogy te testtől születtél. Azt mondja Jézus, aki testtől született test az, és a Biblia szerint, a Biblia nyelvén, a Biblia logikája szerint testtől születni, azt jelenti, hogy mi Ádámtól születtünk. Milyen Ádámtól? Attól az Ádámtól, aki bűnbe esett, aki föllázadt Isten ellen, aki elszakadt Istentől, aki halandóvá lett és halandóvá tette a teljes emberi nemzetséget. A bűnös Ádámtól születtünk mindannyian, ez azt jelenti, hogy valamennyiünkben a bűnös Ádámnak a természete van benne. Egytől egyik. És mi mindannyian az Ádámtól örökölt bűnös természettel jövünk a világra. Ez a bajunk. Ez a bajunk. Ilyen természetet örököltünk anyánktól, apánktól, nagyapánktól, nagyanyánktól, és így mehetünk végig a generációkon egész az első emberig, Ádámig. Mindenestől romlottnak nevezi ezt a testet, ezt a testi embert, ezt a természetet a Biblia. Nem úgy van, testvérek, hogy nagyon sokan gondolják. Sok ember úgy tekint magára, hogy vannak az én természetemben jó dolgok, vannak nekem erényeim, meg vannak hibáim. És ezeknek az egyenlege dönti el, hogy végső soron engem milyen embernek kell tekinteni, milyen embernek tart majd engem az Úristen is. Ha több jó tulajdonságom van, mint rossz, akkor valószínű, hogy Istennek is tetszem. Más embernek több a rossz tulajdonsága, mint a jó, akkor arra azt mondjuk, hogy az rossz természetű ember. Isten azonban egészen másról beszél. Elég, hogyha a római levélnek a harmadik fejezetében elolvassuk, hogy Pál apostol miket ír. Az egész embervilágról szól, amikor ilyeneket ír a harmadik rész 10. versétől, római levélben. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyáján elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, szájuk telve átkozódással, nem ismerik az Isten félelmét. Kiről mondja ezt az igetestvérek? Az egész emberiségről. Nem a korabeliekről, nem a pogányokról, nem a zsidókról, hanem tokkal vonóval az egész emberiségről, benne rólunk is. Rólad is és rólam is, mert mi is testvérek testől születtünk. A mi természetünkkel is pontosan ugyanaz a baj, mint a Nikodémusnak az eredeti természetével. Különbség ember és ember között, testvérek, csak abban van, hogy kiből, mikor, mennyi látszik meg. Kiből, mikor, mi tud kijönni. Szokták mondani, hogy alkalom szüli a tolvajt. Belőlem is lehetne az. Bódás Jánosnak van egy verse, a kegyelemről szóló verse, amit nagyon régóta szeretnék megtanulni, de valahogy sosincs rá időm, vagy nem vagyok elég szorgalmas hozzá. Az utolsó verszakában mond valami ilyesmit, hogy ha ő nem őrizne, már tudnék az Isten kegyelme, belőlem is régen kitört volna az állat, kegyelem csak, ha jónak látszom, rosszabb vagyok testvérte nálad. A különbség, testvérek, ennyi bennünk. Kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy mi minden aljasságra vagyunk képesek, és Isten gondviselése megőrizhet bennünket attól, hogy ez nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt. Egy történetet szeretnék elmondani, amit ismert, híres amerikai evangélista Billy Graham írt meg egyszer. Azt írja le, hogy egy gazdag farmer Amerikában, nagyon ráérő, nagyon pihent agyú farmer lehetett, komoly elméleti kérdésekkel foglalkozott, és nagy gondolkodása közepette arra jutott egy ízben, hogy mégis felháborító dolog, hogy az emberek ráfogják a kedves aranyos kis malacra, hogy ez egy piszkos disznó, beletették a koszos ólba, és nem veszik észre, hogy tulajdonképpen a disznó az egy nagyon aranyos, jóra való állat. Ha megfelelő körülményeket biztosítanának neki, akkor tündéri lenne, és biztos, hogy más lenne a malac, és el is határozta magát ez a farmer, hogy ez be fogja bizonyítani mindenkinek. Volt neki egy malaca, egy kedves, kellemes kis rózsaszínű, gömbölyű malacka, akit fogott és belerakott a kádba, megmosta, megfürdette, samponnal megmosta, kigöndörítette a kis szőrét, talán még a körmeit is bekente lakkal, nem tudom. Szalagot kötött a malacnak a nyakára, és bevitte a lakásba, és tessék, most már itt fogsz élni. Hívta a barátait, hogy nézzék meg ezt a csodát, és elhatározta, hogy el fogja nekik is mondani, hogy lám-lám, nem kell ezt a malacot becsukni a piszkos olba, hanem ki kell fürdetni és idehozni, és lássátok meg, hogy milyen nagyszerű kis állat. Megfelelőek a körülmények, akkor ellakhat a szobában is. Igen ám, de ahogy érkeztek sorra a vendégek, az egyik vendég óvatlanul nyitva hagyta a lakásnak az ajtaját. És odakint pedig esett az eső. És a nyitott ajtón ez a kedves kis kucuk kiszökött, és a bejárati ajtó előtt levő pocsolyába azon mód megfürdött. Hát azt hiszem, hogy ennél csúfosabban nem bukhat meg egy elmélet, mint ahogy a farmernek az elmélete megbukott. Mi is ilyenek vagyunk, mint a malac. És ezen ne sértődjön meg senki, testvérek. Isten jól látja, hogy milyen az, amikor mi szépen felöltözünk, kitisztogatjuk magunkat, amikor megjátszuk magunkat, ezt is jól látja. Isten jól látja, hogy milyen az, amikor visszük a testünket és visszük a ruházatunkat templomba, tudunk viselkedni. De a természetünk attól még lehet, hogy olyan, mint amiben születtünk. És amíg nyílik egy kis ajtó, akkor ki fog törni belőlünk, akik vagyunk. Akkor kiszalad a maradsz a sárba. Csapjanak csak be valahol a boltban. A reakció az árulkodik, hogy milyen a természetünk. Idegesítsen fel a gyerek otthon, majd kiderül, hogy mi lakik a szívedben. Azt, hogy egy ismeretlen környéken, egy ismeretlen házban milyen emberek laknak, valakitől hallottam, nem úgy kell megtudni, nem úgy kell letesztelni, hogy oda megyek és bekopogtatok, vagy becsengetek, mert hogyha udvarias kopogtatásra és csengetésre jön ki a házigazda, az valószínű, hogy készségesen, kedvesen beenged, ebből nem fogjuk tudni megállapítani, hogy ő a szíve mélyén ki. Be kell dobni az ablakát egy fél téglával. És aki arra kijön, az az, aki valójában. Csak egy kis ajtó kell, hogy megnyíljon és kitör belőlünk az, aki bennünk lakik. Csak egy pár pohár kell az italból, hogy megoldódjon a hangulat, feloldódjanak a gátlások, és kijöjjön az emberből, ami benne van, kijöjjön belőle a paráznaság, kijöjjön belőle az istentelenség, kijöjjön belőle a káromlás. Azt mondja az Úr Jézus Péternek egy alkalommal, hogy eljön az óra, amikor engem mindenki megtagad, és mindenki elhagy, és egyedül maradok. És Péter erre nagy hangon, nagy szájhős temperamentummal azt mondja, hogy Uram, ha mindenki elhagy is, én nem. Én akkor se foglak elhagyni, és az életemet is kész vagyok feláldozni, érted? Jézus mit mond Péternek? Péter, az életedet te. Mire megszólal a kakas, háromszor fogsz engem megtagadni. És Péternek fogadkozik, és győzködik, és mondja, hogy de, én téged nem létezik. És amikor a főpapnak az udvarában egy kicsikét kellemetlenné válik a helyzet, amikor egy kicsikét forróbb lesz a talaj Péternek a lába alatt, akkor kijön belőle az, ami benne van. Mert a szív teljességéből szól a száj. És Péter szívébe az van, meg Péter szájába az van, hogy szinte már káromkodva, átkozódva mondja, hogy nem ismerem azt az embert. Ez van Péterben. Kiderül, hogy Péter is testtől született. Nem fog kijönni testvérek belőlünk a templomban, hogy testtől születtünk, mert itt viselkedni kell. De otthon kijön belőlünk. Otthon, amikor valaki nem úgy csinál meg a családban valamit, ahogyan a családfő kéri. Amikor a gyereknek a koszos zoknia, a nem tudom hanyadjára ott van a szoba közepén. Amikor nincs elpakolva az asztalról a tányér, meg a pohár, meg az evőeszköz, meg a morzsa nincsen lesöpörve, nem tudom, hanyadjára sorozatban. Amikor valami megégeti a kezemet a konyhában, vagy rácsapok az ujjamra, megszúr egy szög, megkaristol egy fűrész, akkor kijön az, ami bennünk van. Kiderül, hogy mi van az emberben. Nikodémusnak tehát az a baja, hogy testtől született, és ez a test, ez a természet, ami bennünk van, ez nem szívesen enged az Isten akaratának. Ennek a régi természetnek nem megy a hívősködés. Nem megy sokáig. Lehet hívősködni, lehet vallásoskodni úgy, hogy csak testtől születtem, de nem fog soká menni. Mert törékeny és fáradékony a szívünk, testvérek. Akit nem a szíve visz állandóan, az új szíve visz Jézushoz, az belefárad előbb-utóbb. A templom járásba bele fog fáradni. János evangéliumának az elején beszél arról az ige, olyan emberekről szól, akik befogadták Jézust, és ezek hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiainak neveztessenek. És azzal folytatja, hogy Istentől születtek, nem vérből, sem nem testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születetteknek nevezi ezeket az embereket. Testvérek, vannak a világban, vannak az egyházban is olyan emberek, akikről úgy mondja az ige, hogy vérből születtek. Ez valami olyasmit jelenthet, hogy az apám is jó református volt, a nagyapám is jó református volt, a dédapám is jó református volt, mi már 450 éve reformátusok vagyunk, az egész család. Én nem hagyom az őseim hitét. Ez egy kedves, értékes, tiszteletre méltó dolog a hagyomány tisztelet, de az íge szerint ez a vérből születésnek az állapota, és Jézus azt mondja, hogy akik vérből születtek, azok nem láthatják meg az Isten országát. Beszél a Biblia arról is, hogy vannak emberek, akik a test akaratából születtek. A kereszténységük abból áll, hogy valami csodálatra méltó önuralmat gyakorolnak, és önuralomból élik azt, hogy ők keresztény erkölcsi normákat építenek be az életükbe. Önuralommal. Kínosan figyelnek arra, mint ahogy a farizeusok is kínosan figyeltek rá, főleg akkor, hogyha látták őket mások, hogy betartsuk a parancsolatokat. Aztán vannak olyan emberek is az ége szerint, akik férfiú indulatából születtek. Ez talán valami olyasmi lehet, amikor egy hatásos igehirdetést hallottak, és fellelkesedtek tőle, mert az igehirdetőnek a személye nagyon, nagyon inspiráló volt számukra. Esetleg egy olyan igehirdetést hallottak, hogy már kínjukba megtértek, mert olyan dörgedelmeket vágott a fejükhöz a prédikátor, hogy a pokol minden kínját olyan színekkel festette nekik, hogy már jobb hiány utolsó leheletükkel kicsiholnak magukból egy megtérés élményt, de aztán egy idő múlva ellankadnak, megfáradnak, lefekszenek az úton, mert csak férfiútól születtek. Milyen sokan vannak ilyenek. De mindezektől az emberektől, testvérek, egészen idegen az a másik természet, amiről Jézus Nikodémusnak is, meg nekünk is próbál beszélni. Mert van egy másik természet is. Van egy nem ádámi természet, van egy új természet. Nem csak a testtől született romlott természet, a Jézus természete, a bárány természete, amiről Pál apostol így vall az egyik levelében, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Jézus természetét kapom, ha felülről születtem. Jézus természete lakik és munkálkodik és nyilvánul meg az életemben. Testvérek, Nikodémusról én azt gondolom, hogy belefáradt a vallásosságába. Belemutott abba, hogy én egy igyekvő farizeus vagyok, és ez rémfárasztóvá lett neki. És talán azt is ki lehet mondani, hogy a templomaink is részint ezért ürülnek ki. Mert bele lehet fáradni abba, hogyha valaki egy idő után újjászületés nélkül, csak úgy hagyománytiszteletből, vagy ki tudja mi másért, megy a templomba. Ezért mondja azt Jézus Nikodémusnak, hogy ha látni akarod az Isten országát, akkor neked újonnan kell születned. Neked egy új természetre van szükséged, egy felülről kapott természetre, felülről kell születned. Az Istentől születésben kapható meg ez az új természet. Jézus természetét minden ember csak az újjászületéskor kaphatja meg. Nem megtanulható. Nem utánozható. Kelhetünk mi magunkra, mint ahogy Jézus a meszel sírokról beszél a farizeusokkal szemben, mi is vastag réteg meszet fölkelhetünk az életünkre. Nem leszünk Krisztus-szerűek tőle. Aki az újjászületéskor Jézus természetét kapta, az más ember lesz. Aki Krisztusban van, új teremtés, az mondja Pál apostol által a Szentlélek. És annak az embernek az élete megváltozik nagyon sok fontos ponton. Például azon, hogy öröm lesz számára az ige. Addig fárasztó volt neki Bibliát olvasni, unta, nem értette, most meg örül annak, hogyha akárcsak egy mondatot is hallhat, vagy olvashat a Bibliából. Öröm lesz annak az embernek az imádság. Milyen sokan nem tudják majd mit mondjanak, nem tudnak imádkozni, mert nincs szeretett kapcsolat, nincs megszólítottság, nincs bennük új élet. Öröm lesz az új embernek az, hogyha Istennek engedelmeskedhet. Az új embernek nem öröm. Az új embernek kutya nehéz dolog Isten akaratát teljesíteni, és az új embernek pedig öröm. Hogyan látszik ez meg a bibliai személyek közül néhányat kiemelve? Nézzünk testvérek párra. Hogy megváltozott ez az ember, aki azelőtt a keresztényeket üldözte, az Isten olyan szent egyházát írtotta, pusztította, önmagát később egy levelében istenkáromlónak nevezi a korábbi életében, és aztán a végén meg az életét adja Jézusért. Egy teljesen ellentétes természethez. Jézus természete. Vagy olvassuk el az apostoli levelek között Péter apostolnak a leveleit. Milyen hebehúrgyán viselkedik, amikor Jézusnak fogadkozik, és feszítgeti a bicepszét, meg mutogatja a nagy lelkűségét és az áldozatkészségét, és aztán bukik. És milyen az, amikor írja a levelét, egy nagyon kedves, bölcs, pásztori levél az. Új természetet kapott Péter, amikor a pünköstkor újonnan született. Új természet lakott benne. Vagy gondoljunk a Filippi börtönőrre, aki megverte Pált és Silást, bezárta őket a kalodába, nagyon-nagyon rosszul bánt velük, és aztán azon az éjszakán, amikor Isten megrázta a börtönt, és Pálék mehettek volna, de nem mentek, és megijedt a börtönőr, aztán Isten lelke újonnan szülte. Ez meglátszott abban, hogy hogyan viselkedett a továbbiakban Pálika, megmosta a sebeiket. Odaültette őket az asztalához, asztalközösséget vállalt velük, együtt evett velük. Gondolom, hogy látjuk, érezzük, hogy ez egy óriási személyiségváltozás, ami végbe ment ebben az emberben. A régi természete helyett kapott egy újat. Azt mondja neki Pál, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. És az ember hisz, hitre jut Jézus Krisztusban, és kap egy új természetet. De testvérek, lehetne még Biblián kívüli példáknak a sokaságát is elmondani, áldott legyen érte Isten, hogy tényleg nem csak 2000 éve működött ez, hanem azóta is működik. Azóta is valóság az, hogy új természetet kaphatnak a legistentelenebbek. Olyan emberek, akikre mi azt mondanánk, hogy reménytelen eset. Akikre már legyintenénk, hogy ezzel már nem lehet kezdeni, ezzel már az Istentől se tud semmit se kezdeni. Ilyen Isten káromló szólamink vannak nekünk. Megítéljük valakiről azt, hogy ő belőle már nem lesz semmi, kutyából nem lesz szalonna, és aztán Isten meg azt mondja, hogy az Isten országában minden szalonna kutyából van, és megváltoztat nagy bűnösöket is. Egyszer hallottam egy olyan hívő emberről, aki Erdélyben élt, és nagyon sokat szenvedett Isten ügyéért. Börtönt is viselt elég hosszú ideig a Krisztus nevéért, és a fia lelkipásztornak ment tanulni. És mivel a teológus fiú más fiatalokat is maga mellé vett, és arra buzdította, arra bátorította őket, hogy imádkozzanak együtt, és Jézusról tett nekik bizonyságot. Jézushoz akarta vezetni őket. Amikor ez kiderült, akkor bevitték a rendőrségre, valami 2 napig ott tartották, aztán jól lepofozták, és megmondták neki, hogy el nem merje mondani senkinek. A fiú hazament, az édesapjának persze elmondta, és az édesapát, amikor másnap berendelték a rendőrségre, ugyanahhoz a tiszthez került, aki a fiát kezelésbe vette, és amikor kezet fogtak, akkor bemutatkozott az őrnagy, az édesapának, hogy XY őrnagy vagyok. Azt a meglepő, megdöbbentő választ hallotta, hogy őrnagy úr, nem szükséges bemutatkoznia, én már ismerem önt, és azt is szeretném elmondani, hogy tegnap a kezenyomát megcsókoltam. Hogy? Hát őrnagy úr, a fiam elmondta azt, hogy tegnap ön megpofozta őt, és akkor oda mentem a fiamhoz, és ahol ön megütötte, én megcsókoltam a kezének a nyomát, és azt mondtam neki, hogy fiam, legyél boldog azért, mert Jézusért kaptad. Legyél boldog azért, hogy Jézus arra méltatott téged, hogy az ő nevért szenvedjél. És szeretném azt is elmondani önnek, őrnagy úr, hogy én nem haragszom. A fiamra büszke vagyok, a fiamért hálás vagyok, de nem haragszom. De az őrnagy ettől teljesen megnémult, egy szót nem tudott szólni, mert ő még ilyennel nem találkozott. Ez neki teljesen érthetetlen dolog volt, mert azért gondoljunk bele, testvérek, hogy egy szülőnek a gyereke az egy nagyon érzékeny pontja. Csak a gyerekemet ne bántsák. Csak a gyerekemnek ne legyen semmi baja. Testvérek, ilyen helyzetben, hogy valaki hogy viselkedik, ez nem önuralomnak a kérdése. Ez új természet kérdése. Ez újjászületés kérdése. Ez annak a kérdése, hogy rám igaz-e, amit az Úr Jézus így mond, hogy akié a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, abban nincs meg az élet sem. Nikodémus, egy bajod van, belőle az új élet hiányzik még, szükség neked újonnan születned. Testvérek, az újjászületés egy óriási nagy titok. Én nem tudok érte igazából tenni semmit. És nem tud érte egyetlen egy lelkés se tenni semmit. Én nem hiszem azt, hogy Alföldi Balúcs Dezső testvérem rá tudna venni bárkit arra, emberi eszközökkel, ilyen pszichotechnikákkal rá tudna venni arra, el tudna juttatni oda, hogy az illető újjászülessen. Mi bizonyságot tudunk tenni arról, hogy Isten ezt a lépcsőt is betette a hit útjába, és Isten hajlandó arra, és hatalmas arra, és szeretné benned is, rajtad is véghez vinni ezt a csodát, hogy felülről szülessél. Hogy a Jézus élete megfogadjon a szívedben, és a Jézus élet aztán egyre jobban kiteljesedjen a te életedben. Egy dolgot szeretnék még elmondani befejezésképpen, amivel az a célom, hogy legyen bennünk egy eltökéltség, egy nagyon komoly eltökéltség, hogy kérjük Istennek ezt az újjászülő kegyelmét, ha magunkra még úgy tudunk csak tekinteni, hogy nekem nincs a szívemben a Krisztus. Nagyon eltökélten, előre nézve, csak Jézus ígéretére nézve, határozzuk el magunkat, hogy ezt kérjük tőle. A határozottságnak a mértéke, a mintája egy történelmi példa, amikor a rómaiak annak idején elfoglalták Britanniát, megérkeztek a brit szigetekre hajókon, akkor az őslakosoknak a csapatai, óriási csapatai ott álltak és figyelték a partra szálló római katonákat. Olyan túlerőben voltak a már ott levők, hogy könnyűszerrel legyőzhették volna a rómaiakat, ahogy kiszálltak, de csak néztek, és azt látták, hogy a partra szálló rómaiak az összes hajójukat felégették. Ezzel azt fejezték ki, testvérek, hogy nincs visszaút, innen mi vissza nem menekülünk, vagy elpusztulunk, vagy elfoglaljuk ezt a földet, elfoglaljuk ezt az országot. És ez az elszántság a briteket annyira megbénította, hogy elveszítették a csatát. Testvérek, adjon Isten nekünk ilyenfajta elszántságot, hogy mondjuk ki magunkra nézve, Jézus, én rád nézek, és nincsen visszaút, én veled akarok járni. Egyértelműen, örökérvényűen, végérvényesen eldöntöttem, hogy én csak te veled megyek. Nem akarok visszafelé kanyarodni. Én mindazokon a lépcsőkön, mindazokon a buktatókon, mindazokon az útszakaszokon, amelyeken keresztül te azt ígéred, hogy a mennybe viszed az életemet, én végig akarok járni. Újjászületni nem tudok magamtól, de tudom, hogy neked van hatalmad rá, hogy velem is megyek. Kérlek, szűj